Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Mészáros Melinda, a Liga szakszervezetek elnöke, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében telefonon kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Mi a legfontosabb személyes tapasztalata a mostani járványidőszakból?
Személyes tapasztalataim közül talán a legfontosabb az, hogy soha nem látott összefogást láthatunk a munkáltatók és a munkavállalók, nem csak a képviselői, hanem a helyi szintű szervezetei között is. És hát egy picit talán felélénkült az országos érdekegyeztetés is, éppen ezért, hogy közösen találhassunk megoldási lehetőségeket a felmerült problémákra. A leglényegesebb szempont az volt, hogy a munkahelyeken a munkavállalók egészségét és biztonságát szavatolni tudjuk, és hát olyan intézkedéseket hozzanak a munkáltatók, és ez meg is történt már március hónapban, amely garancia lehet arra, hogy elkerülhessük adott esetben a tömeges megbetegedéseket.
És most mit tapasztalnak, milyen visszajelzéseket kapnak, újraindult az élet a gazdaságban?
Részben újraindult az élet a gazdaságban, jó néhány terület nagyon komoly lemaradásokkal küzd azonban. Ez nyilvánvalóan a nagyon hosszú beszállítói láncoknak és a szervezetek közötti szoros kapcsolódásnak köszönhető. Célszerű lenne ezeket a beszállítói láncokat a jövőben az eddigi tapasztalatok alapján lehetőség szerint minél inkább lerövidíteni, minél közelebb hozni egymáshoz a különböző gyártási folyamatokat, hiszen nagyon sok esetben éppen az alapanyag hiánya, a beszállítások akadozása még mindig nagyon komoly akadályát jelenti a termelés újraindításának. És hát természetesen nem kerülhetjük meg azt a kérdést sem, hogy egy világjárványt követően a kereslet alakulása rendkívüli módon meghatározó lesz a termelés újraindításában. Próbáljuk segíteni a termelési folyamatok indítását, és hát számos olyan elemmel, rendszerrel találkozunk állami szinten is, Európai Uniós finanszírozás keretében is, hát nyilván hazai költségvetési finanszírozás keretében is, amely segítheti ezeket a folyamatokat.
Mely ágazatokban, szektorokban vannak még most is jelentősebb korlátozások? Hogy tapasztalják?
Még mindig komoly korlátozások vannak és problémák vannak a turizmus és a vendéglátás területén. Ők voltak azok sajnálatosan, akik ezt szinte elsőként február végén, március elején már érintett a koronavírus járvány. Nagyon nehezen tudják behozni azokat a lemaradásokat, elmaradásokat, amelyekkel az elmúlt hónapokban küzdöttek. Természetesen a feldolgozóipart ugyanúgy érintette ez a probléma, de nincs olyan területe a gazdaságnak, talán csak egyedül az élelmiszer kiskereskedelem, ahol pozitív fejleményekről tudnék beszámolni.
És hogyha a környező országokkal hasonlítjuk össze Magyarországot, hogy állunk? Mennyire indult be a termelés a tőlünk nyugatra, vagy akár északra fekvő államokhoz képest, vagy akár a visegrádi országokhoz képest?
Szeretjük általában a visegrádi országokhoz hasonlítani magunkat, hiszen hasonló a gazdaság struktúrája is, és a beindulási vagy újraindulási folyamatok is teljesen hasonlóak. Rendszeres és szoros a kapcsolatunk a visegrádi országok érdekvédelmi szervezeteivel, és azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy teljesen hasonló problémákkal küzdünk. A termelés helyreállítása részben megtörtént, nem teljes kapacitással üzemelnek még sajnos a termelőegységek, és minden országban nagyon komoly állami beavatkozást és forrásbevonást igényel a termelés újraindítása. Ez nagyban érinti egyébként a munkavállalókat is. Nagyon komoly terhet kellett vállalni és megosztani a partnerek között. Terhet vállaltak természetesen a foglalkoztatók is, és nagyon komolyan hozzájárultak ennek a járványnak a leküzdéséhez és a folyamatok újraindításához, azt gondolom, hogy a munkavállalók is. Nem kerülhetjük meg ezt a kérdést, hiszen ők voltak azok, akiket első körben sújtott az elbocsátás, az elbocsátási hullám, és hát azt hiszem, hogy még messze nem vagyunk ennek a végén.
És az újrakezdés ugye egyrészt jelenti a különböző folyamatok, a különböző üzletek újraindulását is, de folyamatos volt rengeteg szektorban, vagy nagyon sok ágazatban a munkavégzés, a home office-szal, az otthoni munkavégzéssel. Mennyire maradt meg most még ez a munkavégzési mód? Sok helyen van még ilyen úgynevezett home office?
Igen, nagyon sok helyen megmaradt a home office. Az egyik pozitívuma, ha lehet egyáltalán egy vírusjárvány esetében erről pozitívumként beszélni, az, hogy mind a munkáltatók, mind a munkavállalók meglátták a lehetőséget abban, hogy az otthoni munkavégzésben, vagy hosszabb távon adott esetben a távmunkában is van lehetőség. Féltek, tartottak ettől korábban a munkáltatók. Azt gondolták, hogy ha valaki otthon végzi a feladatait, akkor ez nem egyenértékű azzal, mint hogyha ez a munkahelyen történne. A mostani helyzet, ez a pár hónap egyértelműen bizonyította azt, hogy ez messze menően nem így van. Nagyon sok munkáltatóval már most folynak egyeztetések arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne hosszú távon a struktúrába beépíteni az otthoni munkavégzés lehetőségét, akár olyan módon, hogy a heti munkanapok számát osztottan 3-2 vagy félbeosztva otthoni munkavégzéssel egészítik ki a munkavállalók, és hát jó néhány terület foglalkoztatási csoport esetében pedig szóba került az is, hogy esetleg hosszabb távon, távmunkában végezhessék el a feladataikat.
Idehoz a mennyire szabályzott ez a terület, a home office, az otthoni munkavégzés?
Ez egy kritikus pontja, azt gondolom, a szabályozásnak. A munkaszerződésben rögzített formáját, a távmunkát, amely gyakorlatilag állandó és folyamatos munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzést tesz lehetővé, ebben ugye nyilván az otthoni munkavégzés is beletartozik, az teljes körülön szabályozott. Ennek egyrészt a munkatörvénykönyvi szabályai, másrészt ugye a munkavédelmi, munkaegészségügyi szabályai is egészen konkrétan körülhatároltak. Az úgynevezett otthoni munkavégzése, amikor csak idéglenesen végzi a munkavállaló a munkaszerződésétől eltérő helyen a munkáját, itt még vannak komoly hiányosságok. Nagyon hirtelen és gyorsan kellett döntést hozniuk a munkáltatóknak ebben a kritikus időszakban. Nagyon sokan és nagyon helyesen döntöttek arról, hogy azokban a munkakörökben, ahol lehetőséget látnak rá, ott elrendelik az otthoni munkavégzést, és hát kormányrendelettel egyébként maga a kormányzat is beavatkozott ebbe a folyamatba, és lehetővé tette jogilag szabályozott keretek között hosszabb távon is ennek a lehetőségét. Ma is biztosítja a munkatörvénykönyv azt a lehetőséget, hogy évente 44 napra a munkaszerződéstől eltérően foglalkoztassa a munkáltató a munkavállalót, ebbe beletartozik az a forma is, hogy adott esetben az otthoni munkavégzés megtörténhessen. Most a kormányrendelet alapján még a felek egyébként ettől a szabálytól eltérően akár hosszabb távra is megállapodhatnak abban a formában, hogy home office-ban, azaz otthoni munkavégzésre végzi a dolgozó a feladatait. Én remélem, hogy több javaslatunkat is megfogadják meg arra vonatkozóan, hogy járjunk el szabályozottan és körültekintően az elkövetkezendő időszakban, és dolgozzuk ki az úgynevezett home office-nak, otthoni munkavégzésnek is, például a munkavédelmi feltételeit is.
És milyen tapasztalataik vannak szakszervezeti, munkajogi szempontból? Mi ment döcögősebben, és milyen problémák voltak, illetve mi volt az, ahol nem láttak problémát a home office-ban?
Magában a home office-ban egyébként alapvetően nem láttunk problémát. Azonnal és gyors döntéseket hoztak a munkáltatók, és ehhez nagyon jól alkalmazkodtak a munkavállalók is. Mindenki átérezte a súlyát ennek a kritikus helyzetnek, és hát nyilván egy világjárványtól való félelem is arra késztette mind a munkáltatókat, mind a munkavállalókat, hogy alternatív megoldásokban gondolkodjanak. Természetesen nem minden munkakör és nem minden munkahely biztosítja ezt a lehetőséget, hiszen adott esetben mondjuk egy több műszakos munkarendben, az úgynevezett sormunkák esetében szóba sem jöhetett az otthoni munkavégzésnek az elrendelése. Ezekben az esetekben is igyekeztünk viszont biztosítani azokat a védőtávolságokat, védőfelszereléseket, csökkentett létszámban történő foglalkoztatást, ami a munkavállalók egészségvédelmét és biztonságát szolgálhatja. Mivel gyors döntések születtek, így mindenki minden körülményt igyekezett mérlegelni és figyelembe venni, belső szabályzatok, utasítások születtek a munkáltatóknál. Ebbe az első pillanattól kezdve az érdekvédelmi szerveket bevonták. Sokkal aktívabb volt az együttműködése a szakszervezeteknek helyi és áldozati szinten is, mint korábban. Ez a kritikus helyzet biztosította azt az együttműködést, ami egyébként a mindennapokban is hasonló módon kellene, hogy működjön, és hát remélem, hogy azt a tanulságot is hozza magával, hogy létezik jó együttműködés, és létezik jó partneri viszony munkáltató és szakszervezet között.
És ugye a javaslataik közül egyet említett, a munkavédelmet. Milyen javaslataik vannak még ehhez a témakörhöz kapcsolódóan?
Magához a vírus járványhoz kapcsolódóan is jó néhány javaslatot megfogalmaztunk. Nem csak az otthoni munkavégzés és hosszabb távon a távmunkára vonatkozó speciális munkahelyhez foglalkoztatóhoz kötött javaslataink voltak. Az első körben megtett javaslataink természetesen biztonsági egészségvédelmi célokat szolgáltak. Igyekeztünk a munkáltatókkal együtt működve szabályokat alkotni, védőfelszerelések biztosítására, azok beszerzésére, és hát a munkavállalók ezzel történő ellátására vonatkozóan. Ezt a legtöbb munkáltató esetében nagyon gyorsan és zökkenőmentesen sikerült biztosítani. Több olyan foglalkoztató is volt, aki adott esetben a rávonatkozó szabályok alapján nem tudta kellő gyorsasággal beszerezni a szükséges védőfelszereléseket, például maszkokat, plexifalakat, és mondhatnék más példát is. Ebben nagyon komoly segítséget nyújtott néhány szakszervezet, aki saját forrásainak bevonásával is első körben azonnal biztosította a munkavállalóknak ezeket a védőeszközöket. Próbáltunk olyan segítséget is nyújtani a munkáltatóknak és velük együtt a munkavállalóknak is, hogy ahol például csökkentett munkaidőben tudták csak a dolgozókat foglalkoztatni, ott megfelelő állami bértámogatási rendszer kerüljön kidolgozásra és biztosításra a számukra. Az április elején meg is született számos javaslat figyelembevételével, azonban a gyakorlatban az első héten még nem váltotta be azokat a reményeket, amelyeket fűztünk hozzá. Így egyéb javaslatokat is megfogalmaztunk. Ennek hatására magát a bértámogatási rendszert is átdolgozták, jelentősen csökkentették például az adminisztrációs terheket, leegyszerűsítették a kérelmek benyújtását, sokkal szélesebb körben biztosították a dolgozók és a munkáltatók számára az igénybevétel lehetőségét. Hogy példát is mondjak, így került be a körbe az előbb említett otthoni munkavégzés, home office és a távmunkával foglalkoztatott munkavállalók csoportja, vagy akár a kölcsönzött munkavállalók is, hiszen ez a három csoport korábban nem szerepelt ebben az elképzelésben, és az első körben kiadott kormányrendeletben sem. Mi azonban láttuk azt, hogy ez a munkahelyek számára nagyon komoly gondot jelenthet, így nyilvánvalóan ezeket a javaslatainkat megtettük, és ennek kapcsán az átdolgozás megtörtént.
Mielőtt tovább mennék a kormányzati intézkedések előtt, pár szóban beszéljünk kérem a Liga szakszervezetekről, milyen területeken hány érdekvédelmi szervezet tartozik ide, és hány munkavállaló tagjuk van?
Közel 100 szervezetet tömörít maga a konfederáció, és hát ez egy megközelítőleg 100 000-es munkavállalói létszámot is jelent a versenyszférában és a közszférában egyaránt. A mi konfederációnk egy úgynevezett vegyes szerkezetű struktúrájú országos érdekvédelmi szervezet. Itt megtalálhatók a versenyszféra minden területén, minden ágazatában képviselt munkavállalók, és a közszféra számos területe is. Az úgynevezett nagy foglalkoztatók működő érdekképviseletek, szakszervezeteket is megtalálhatjuk a ligában, így például az autóipari, terület, az autógyárak és annak a beszállítói köre, a közúti közlekedés, vasúti szállítás, önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok, helyi tömegközlekedés, és még sorolhatnám.
És akkor vissza a kormányzati rendeletekre, illetve intézkedésekre. A válsághelyzet idejére kihirdetett munkahelyekkel kapcsolatos rendeletekről mi a véleményük? Melyek voltak a leginkább fontosak, hatékonyak? Hogy látja?
Több fontos intézkedés is történt. Az első, és már előbb említett lényeges intézkedés volt az úgynevezett munkahelyvédelmi bértámogatási rendszernek a kidolgozása. Az előbb említést tettem arról, hogy első körben a rendszer egy kicsit bonyolultra sikerült, de az átdolgozás következtében ma már ott tartunk, hogy több mint 12 ezer vállalkozás és több mint 153 ezer munkavállaló esetében történt meg a kérelmek benyújtása. Nagyon sok esetben már a pozitív elbírálás is megtörtént, megközelítőleg 90%-a már a benyújtott kérelmeknek elbírálásra került. Ez azt jelenti, hogy ha csak minimális óraszámban is tudja a munkáltató tovább foglalkoztatni a munkavállalót, nem bocsátja el, megőrzi gyakorlatilag a jogviszonyát a munkavállaló, ez lehet akár egy napi 2 órás foglalkoztatás is, akkor a kieső idő 70%-át állami támogatásként a munkavállaló közvetlenül megkaphatja. Nagyon sok munkáltató a fennmaradó 30%-ot is vállalta. Volt olyan foglalkoztató, aki például az átdolgozott támogatási csomag kapcsán több mint 1500 munkavállaló elbocsátásától tekintett el, és majdnem a teljes létszámára vonatkozóan igénybe vette, és igénybe veszi ma is ezt a támogatási formát. Ennek a formának a kérelmezési határideje is meghosszabbításra került, erre is tettünk javaslatot, jelenleg augusztus 31-ig lehet benyújtani a kérelmeket. Éppen a tegnapi napon tettünk javaslatot a Liga részéről, melyet a munkáltatók is támogattak, arra vonatkozóan, hogy maga az igénybe vételi időtartam, ami jelenleg 3 hónap, szintén kerüljön meghosszabbításra legalább további 3 hónappal, de lehetőség szerint legalább december 31-ig vehessék igénybe a munkáltatók ezt a támogatási formát. Éppen az első kérdésére szerkesztő úrnak visszautalva, azt tapasztaljuk, hogy nem olyan gyorsasággal történik meg az újranyitás, mint azt reméltük, vagy gondoltuk bizonyos területeken. Azt érzékeljük, hogy az első körben benyújtott és pár héten belül lejáró támogatásoknak is még szükségük van további hosszabbításra, adott esetben akár ugyanaz a munkavállalók vonatkozásában is. Így elkerülhetünk jó néhány álláshely megszűnését, hiszen egy másik terület, az úgynevezett álláskeresők is egyre nagyobb létszámot képviselnek jelenleg, és az ő helyzetük is nagyon komoly rendezésre szorul. Arra is tettünk javaslatot, hogy egy álláskeresők számára biztosított álláskeresési járulék meghosszabbítható legyen, hosszabb időtartamra járjon és magasabb összegben. Sajnos erre vonatkozóan azt látjuk, hogy egyelőre nincs fogadókészség. Elsősorban a új munkahelyek megteremtése a kormányzati szándék. Mi alapvetően ezzel egyetértünk, azonban azt látjuk, hogy nem mindenhol és nem mindenkit tudunk ennek ellenére sem elhelyezni a munkaerőpiacon. Tehát biztos vagyok abban, hogy adott esetben hosszabb távon az álláskeresők számára biztosított juttatások is áttekintésre és átdolgozásra szorulnak. Harmadik eleme gyakorlatilag a támogatásoknak, ez az új munkahelyek létrehozását segítő támogatás, a munkahelyteremtési támogatás, amely pontosan az állásokat elvesztő és álláskereső korábbi dolgozóknak a támogatását tudja biztosítani. Ez egy közel 60 milliárd forintos keret, ebből már több mint 9 milliárd forintot vett igénybe jó néhány, elsősorban mikro és kisvállalkozás. Azt látjuk, hogy a munkahelyteremtést támogató programra sokkal kisebb az igény a közepes, illetve a nagyobb méretű munkáltatók részéről, mint a mikro, illetve a kisvállalkozások esetében. A nagyvállalati szektorban inkább a munkahely védelmi, a munkahelyet megőrzését szolgáló bértámogatás tűnik sikeresnek. A negyedik csoport egy speciális terület, az úgynevezett kutatásfejlesztés területe. Itt azt szerettük volna elkerülni, hogy azok a képzett, magasan kvalifikált munkavállalók, akik nagyon komoly tapasztalattal és gyakorlattal rendelkeznek ezen a területen, adott esetben más országokban találjanak foglalkoztatási lehetőséget. Itt is több mint 900 cég 14 ezer munkavállalóra vette igénybe eddig ezt a támogatási formát. Reméljük, hogy ezek a támogatások a következő időszakban is sikeresek lesznek, és megfogadják azokat a javaslatainkat, amelyeket a hosszabbításra tettünk.
És mi a véleményük az egyéb lépésekről, a járulékkedvezménytől a fizetés nélküli szabadság alatti EHO fizetési lehetőségen át, akár a határozott idejű szerződések meghosszabbításáról, vagy a próbaidő hosszának kitolásáról, ezek mennyire segítettek?
Minden lehetőség segít. Mindig vannak olyan csoportok, akik egy-egy lehetőséggel tudnak élni, és ki tudják használni ezeket a lehetőségeket pozitív értelemben véve. Összességében azt látjuk, hogy találtunk eddig legalábbis a tagjaink és az általunk képviseltek körében olyan lehetőséget, amellyel részben vagy egészben segítséget tudtunk nyújtani. És hát ha már szakszervezet vagyunk, akkor meg kell, hogy említsek egy nagyon fontos tapasztalatot, hogy a szakszervezeti tagok lényegesen tájékozottabbak voltak ebben az időszakban is, többek között az ilyen lehetőségek igénybevételéről, annak módjáról, mint azok, akik nem tartoztak érdekképviseleti szervezethez. Azt érzékeltük, hogy szinte az első pillanattól kezdve pontosan a helyzetük megoldása érdekében nagyon sokan fordultak hozzánk olyanok, akik nem szakszervezeti tagok, vagy szakszervezeti tagok hozzátartozói, és rajtunk keresztül kértek segítséget és támogatást. Természetesen ezeket a támogatásokat ugyanúgy megadtuk a részükre is, de látjuk, hogy ez a fajta felkészítés, ez a fajta tájékoztatás, ezeknek a programoknak a részleteinek a megismerése és mindenkinek a személyre szabott lehetőségnek a biztosítására mennyire fontos az elkövetkezendő időszakban.
Mondott néhány számot, de összességében van arról adatuk, készítettek becslést, hogy a kormányzati intézkedések hány munkahely megtartását, megmaradását segítették? Megbecsülhető ez most?
Én azt gondolom, hogy csak becsülni lehet. Egy kormányzati adatot ismerünk, én ezt a számot egyértelműen nem látom alátámasztva. A kormányzat részéről elhangzott, hogy közel 1 millió munkahelyet sikerült ilyen módon megőrizni. Amit én a saját adataimból látok, az egy több mint 300 ezer fő, aki támogatásban részesült, különböző típusú bértámogatásban adott esetben. Nyilvánvalóan ebbe beletartoznak azok az adó és járulék kedvezmények is, amelyeket ön is említett. Vannak egyéni foglalkoztatottak is, az ő esetükben is nagyon komoly kedvezmények biztosítása történt, még ha csak időszakosan is. De magát ezt a kerek számot én csak úgy tudom elképzelni, hogyha ebben minden olyan támogatási forma beletartozik, akár a képzések és az átképzések is, amelynek a pontos adatai egyelőre nem ismertek. Ugyanilyen problémát látunk az adatok vonatkozásában az álláskeresők számának a megítélése területén is. Vannak konkrét adatok. Ez nyilvánvalóan ugye a regisztrált álláskeresőknek a száma, de hát vannak olyanok, akik nem regisztrálnak, vannak olyanok, akik feketén foglalkoztatottak voltak és elvesztették a foglalkoztatási lehetőségüket, ők szintén munkanélkülnek, vallják magukat. Így nagyon nehéz egyébként pontos számot mondani, bármely területet is nézzük.
Az elmúlt néhány percben arról beszélgettünk, hogy a kormányzati rendeletek a veszélyhelyzet idején kihirdetett, illetve a veszélyhelyzet idejére kihirdetett kormányzati rendeletek milyen hatással voltak a munkaerőpiacra, illetve a munkavállalókra, a munkáltatókra, de vajon a vészhelyzet utáni időszakban mely intézkedések lehetnek a legfontosabbak?
Számos olyan intézkedés történt a veszélyhelyzeti időszakban, amelynek a fenntartása az elkövetkezendő jó néhány hónapban, évben is indokolt lehet. Itt például említeném a munkahelyek kialakítását. Jó néhány átdolgozás, átstruktúrálás történt, részben a foglalkoztatási feltételek biztosítása, részben ugye bizonyos egészségvédelmi intézkedések területén, ezeknek a fenntartása az elkövetkezendő időszakban is indokolt. A szakszervezetek éppen erre vonatkozóan számos megállapodást is szeretnének létrehozni a munkáltatókkal. Jó néhány olyan intézkedést kellett megtenni, amelyet segítettek a érdekvédelmi szervezetek is, amelynek a hatása a gyakorlatban már a vírusjárvány lecsengéséhez és az újraindításhoz köthető. Ilyen volt például azoknak a munkáltatóknak a helyzetének a javítása, ahol külföldi munkavállalók dolgoztak, és nyilván a határok lezárása kapcsán nem tudták a feladataikat ellátni, így még azok a termelő tevékenységek is akadoztak, amelyek egyébként folyamatosak lettek volna, hogyha megfelelő munkavállalói létszámot tudják biztosítani. Nagyon komoly segítséget tudtunk éppen ezért nyújtani többek között az élelmiszeripar területén, annak érdekében, hogy a szerb határok átjárhatóságának biztosításával a megfelelő munkavállalói létszámot is biztosítani tudjuk. Komoly fejtörést okozott, azt gondolom, a munkáltatóknak, magának a kormányzatnak is, szabályozási szinten és az érdekképviseleteknek is a munkásszállók használatának a biztosítása és ennek a szabályozott kereteinek a kidolgozása. Ez még jelenleg is jó néhány területen átgondolás és átdolgozás alatt áll. Rengeteg olyan kérdéssel találkoztunk, ami korábban nem merült föl, amelyre vonatkozóan nem fogalmazódott meg igény, és az újranyitás érdekében ebben is próbálunk komoly segítséget nyújtani. Összefogásban az érdekképviseleti szervek és a munkáltatók tesznek olyan javaslatokat, amelyek próbálják többek között a különböző támogatási formák igénybevételi lehetőségeit segíteni. Így például példaszámításokat kérünk, azt dolgoztatunk ki adott esetben az illetékes minisztériumok képviselőivel. Olyan speciális igénylési útmutatók és minták készülnek, amely segítheti az elkövetkezendő hónapban a munkáltatók helyzetét. És hát nem véletlenül mondom itt a munkáltatók helyzetének a javítását, mert ez minden esetben alapvetően a foglalkoztatás biztonságát és a munkahelyek megőrzését, a munkavállalókat szolgálja valahol a háttérben.
És az szinte biztos, hogy a vészhelyzet utáni időszakban is megmaradt, sőt, hogy fontos a hitelmoratórium. Ennek a hatása érződött-e, érződik-e?
Egyelőre a foglalkoztatók körében ilyen típusú felmérést nem végeztünk. Nagyon komoly segítséget azoknak jelent és jelenthet, akiket például csökkentett munkaidőben tudnak csak a munkáltatók foglalkoztatni, és nyilván azok számára is, akik sajnálatosan, még ha időszakosan is, de elveszítették az állásukat. Jó néhány területen tapasztaljuk azt, hogy meghatározott időszakra bocsátották el csak a munkavállalókat. Ez ugye a vírusjárvány 2-3 hónapos időszakát jelentette. Sok helyen akár olyan megállapodásokat is kötöttek, amelyben garantálta a munkáltató, hogy ennek a veszélyhelyzetnek a megszűnését követően tovább foglalkoztatja a munkavállalót. Számukra adott esetben egy ilyen hitelmoratórium is átmeneti jelleggel nagyon komoly könnyítést jelenthetett.
Ilyen vészhelyzetekben a szakszervezet számára mi a legfontosabb cél? Hogyan kell mérlegelniük? Minél több munkahely megtartásában érdekeltek, akár a juttatások lehetőségek szűkítésével is, vagy inkább kevesebb munkahely, de a jogok juttatások teljes körének biztosítása nélkül, pontosabban biztosításával. Szóval ilyenkor hogy lehet szakszervezeti vezetőként, érdekvédőként mérlegelni és dönteni?
Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Mondhatnám erre azt leegyszerűsítve a választ, hogy természetesen ez mindig a munkahelyi közösség és a tagság hozza meg a végső döntést, de részben talán ki is bújnék, ha válasza volt. A legtöbb helyen olyan típusú döntést hozott a munkahelyi kollektíva, hogy a legfontosabb a munkahelyek megőrzése. Még adott esetben azon áron is, hogy bizonyos juttatásokat vagy kiegészítő juttatási csomagokat esetlegesen a megállapodás alapján az év során később fizet ki a munkáltató. Számos olyan megállapodás született, amelyben azt rögzítették a felek, hogy bizonyos juttatásokról ebben az évben a munkavállalók is lemondanak. Nagyon sok helyen sajnos a már megkötött bérmegállapodásoknak a végrehajtása is akadozik. Sikerült azonban ezekben az esetekben is úgy megállapodni a munkáltatóval, hogy az őszi időszakban ezekre a kérdésekre visszatérünk. Hát nyilván az anyagi helyzet ismeretében és függvényében lehetőség szerint ezeknek a megállapodásoknak a végrehajtása is még ebben az évben megtörténik. Nem kötöttünk olyan típusú kompromisszumos megállapodást sehol, ami ne garantálta volna a munkahelyek megtartását és annak biztonságát minden munkavállaló esetében. Az mindig egy nagyon szomorú tény magának a közösségnek is, és hát az érdekképviseleteknek is, hogyha azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy nagyobb létszámú, akár csoportos létszámcsökkentésekre is sor kerül. Ez sem volt megkerülhető az első időszakban. Sajnos ennek áldozatául esett nagyon sok kölcsönzött munkavállaló, de a törzs munkavállalói csoportból nagyon kevés olyan területet tudunk, ahol adott esetben akár csoportos létszámcsökkentése is sor került volna. Nagyobb létszámot bocsátottak el a mikro és kisvállalkozások, de ezeken a területeken a foglalkoztatottak létszáma alapján jellemzően sajnos érdekképviseleti munka nem zajlik.
Nagyságrendileg mit lehet mondani, a munkavállalók mekkora hányadát érintette jelentősen vagy jelentősebben a járvány miatti helyzet, akár a bérük vagy munkaidejük esetleges csökkentésével, vagy az állásuk elvesztésével?
Ketté bontanám a kérdést, hogyha megengedi. Ugye az állás elvesztés az egy teljesen más kérdés. Itt azt tapasztaltuk, hogy a legutóbbi héten rendelkezésünkre bocsátott utolsó ismert adatok alapján gyakorlatilag az évelei létszámhoz képest közel a duplájára nőtt az álláskeresőknek a száma. Még a mai napon is 1200, közel 2000 fő az, aki regisztrál napi rendszerességgel új álláskeresőként. Nagyon sokan azonban már el tudnak helyezkedni az újból megnyílt munkaerőpiacon, tehát a regisztráltaknak körülbelül a fele az, aki egyébként néhány héten, néhány napon belül állásajánlatot is kaphat. Nagyon sokan kikerülnek azonban az ellátottak köréből. Az ő esetük kritikus, azt gondolom, hiszen az eddigi tapasztalatok alapján is, aki nem rendelkezik olyan ismeretekkel, kompetenciával, amely egyébként lehetővé tenné a foglalkoztatását ebben a kicsit már leszűkült munkaerőpiaci környezetben, azok jellemzően 12-14 hónap alatt sem találnak maguknak új munkahelyet. A mi tapasztalatunk az, hogy nagyon kevés helyen történt szerencsére nagyobb létszám elbocsátása. Jelenleg még abban gondolkodnak a munkáltatók, hogy az úgynevezett természetes fluktuáció elegendő ahhoz, hogy megfelelő létszámgazdálkodást tudjanak biztosítani. Természetesen, ahogy az előbb említettem, nagyon komoly áldozatokat hoztak ennek érdekében a munkavállalók. Vállalták adott esetben, hogy juttatásokról mondanak le. Vállalták azt, hogy a munka folyamatok átszervezésével, műszakok kivételével több esetben komoly összegű pótléktól esnek el. Vállalták azt, hogy a szociális és egyéb juttatások terén is egy kicsit megkurtított, megrövidített csomagok állnak a rendelkezésükre a 2020-as évben. Tették ezt abban a reményben, hogy hosszabb távon is megmaradhatnak a munkahelyek, és hát természetesen 2020 őszétől vagy 2021 elejétől újból hogy emelkedő tendencia mutatkozik majd meg adott esetben akár az érek vonatkozásában is.
És mik voltak a legjellemzőbb változások? A 4-6 órás foglalkoztatásra állása, fizetett szabadságra küldés, vagy a fizetett nélküli szabadság? Meg lehet határozni egy vagy két intézkedést, amely mondjuk így a legjellemzőbb volt?
Egyes intézkedéseket alkalmaztak a munkáltatók. Első körben, az első megdöbbenés pillanatában nagyon sok munkáltató élt azzal a lehetőséggel, hogy az éves rendes szabadságot adta ki a munkavállalók részére. Számos munkáltatónál tapasztaltuk azt is, hogy a munkavállalókkal való megegyezés alapján adott esetben még az időarányos szabadság mértékét meghaladóan is, szinte a teljes éves szabadság kiadásra került. Ez természetesen majd az év hátralévő részében nyilvánvalóan okoz problémákat, eredményezhet adott esetben egy olyan elfáradást és egy olyan kiégést, ami nem csak a munkavállalóknak, hanem a munkáltatóknak is komoly gondot eredményezhet. Amit negatívumként kell megemlítenünk, az úgynevezett fizetés nélküli szabadságoknak a kérdésköre. Itt számos visszaélést is feltártunk. Voltak olyan munkáltatók, akik egyoldalúan fizetés nélküli szabadságra küldték a munkavállalókat, annak ellenére, hogy a jogszabályok alapján fizetés nélküli szabadságot a munkavállaló kérelmére biztosíthat adott esetben a munkáltató. Sajnos nagyon sok munkavállaló nem volt tisztában ezzel a szabállyal, nem ismerte a saját jogait és lehetőségeit. Megértem őket is, hiszen a jó szándék vezérelte valószínűleg pontosan annak érdekében, hogy hosszabb távon magát a munkahelyet megőrizhesse. Szerencsére a szakszervezetek számos esetben tudtak beavatkozni az ilyen típusú visszaéléseknek a visszaszorítása és az elkerülése érdekében. Nagyon sok munkáltató csökkentette a munkaidő mértékét, ezen által is említett 6, illetve 4 órás foglalkoztatást vezette be. Több olyan munkáltató volt, akit szinte meg kellett győzni arról, hogy a kieső munkaidő esetében igényelje az úgynevezett munkahelyvédelmi bértámogatást, hogy minél többet tudjunk visszapótolni a munkavállalóknak a kiesett munkabéréből. Sok esetben találkoztunk olyan ismerethiánnyal a munkáltatók részéről, nem ismerték kellőképpen a programokat, óckodtak attól, hogy egy komoly adminisztrációs terhet vegyenek adott esetben a vállukra, de amikor megismerték a részleteket és látták a könnyített feltételeket, akkor a legtöbb esetben éltek ezzel a lehetőséggel, pontosan azért, hogy a munkavállalók terheit csökkenteni tudják. Maguk a munkavállalók, és ezt többször el kell, hogy mondjam, és köszönet értem minden magyar munkavállalónak, mégis nagyon komoly terhet vettek a vállukra. Terhet vettek a vállukra azok, akik végig dolgozták ezt az időszakot, terhet vettek a vállukra azok, akik csökkentett munkaidőben dolgoztak, és kiesett adott esetben egy meghatározott bérrész erre a néhány hónapra vonatkozóan, és hát természetesen nem mehetünk el amellett, hogy voltak olyan kollégáink, adott esetben akár az egészségügy, közlekedés, kereskedelem, és még jó néhány területen, honvédelem, rendvédelem, akik teljes munkaidőben, sőt még azt meghaladó mértékben is helytállást tanúsítottak.
És megkezdődött már a helyreállás vagy visszaállás a részmunkaidőből a teljes foglalkoztatásra? Azokon a munkahelyeken, ahol hát nem is olyan régen, néhány héttel, néhány hónappal ezelőtt 4-6 órás foglalkoztatást vezettek be, megváltoztatták az addigi munkarendet. Megkezdték a visszaállást? Érezhető ennek a hatása már?
Részben igen. Voltak olyan munkáltatók, ahonnan egy-két héttel ezelőtt még azt az információt kaptuk, hogy a csökkentett termelést folytatják. Sajnos még azon is kezdenek gondolkodni, hogy adott esetben létszámot csökkentsenek. Pár nap alatt megfordult ez a tendencia. Kaptak egy nagyobb megrendelésállományt, vissza tudták állítani a teljes munkaidős foglalkoztatást, és több műszakban elindulhatott a termelés. Ez is bizonyítja azt, hogy nagyon sok függ attól, hogy valóban az ő általuk gyártott termékekre a kereslet hogyan alakul. Hogyan alakulnak a láncok, hogyan tud adott esetben mondjuk egy beszállító közreműködni a termelési folyamatban. Az egymásra épülő rendszerben számos olyan elem van sajnos, amit nem tudnak az egyes céget önállóan befolyásolni. De ahogy említettem, nagyon sok területen még mindig tartós az úgynevezett csökkentett munkaidejű foglalkoztatás, és azt látjuk, hogy ebben az évben viszonylag rövid idő alatt nem tudunk minden cégnél visszaállni a teljes munkaidős foglalkoztatással, ezért is kértük a támogatási rendszernek a hosszabbítását.
És mire számítanak? Ugye részben már említette, inkább elbocsátások lesznek, és ezáltal akár nőhet is a munkanélküliség a következő hónapokban, vagy már ez inkább a másik irányba indul el, és valamelyest csökken az elbocsátottak száma, és ugye mondta ez a napi 1000-1200 új bejelentkező száma, és az állástalanok száma is.
Jó néhány területen csökken már az új álláskeresőknek a száma, például a vendéglátóipar és a turizmus területén is látunk azért egy komoly élénkülést. Azt is látjuk azonban, hogy ha ágazatok egészét nézzük, például a kereskedelmet, akkor a számok picit torz képet mutatnak. A kereskedelmen belül például az élelmiszer kiskereskedelemben nőtt a foglalkoztatottaknak a száma is, nőtt a forgalom ez alatt a jó néhány hónap alatt is, és azt követően is. A kereskedelem más területén, például a ruházatiparcik kereskedelem pedig nagyon komoly létszámcsökkentések történtek. De a számokat mi egészében látjuk ágazat egészére vonatkozóan. Ott látunk egy stabilitást, nem látunk egyébként olyan komoly létszámcsökkenést, de ha részleteiben megnézzük, akkor bizony számos olyan terület van, ahol jelentősen nőtt az álláskeresőknek a száma. Nem tudjuk, hogy a nyugat-európai országokhoz képest, ahol szintén nagyon komoly munkanélküliséggel számolnak az elkövetkezendő időszakban, milyen hatások gyűrűznek be majd Magyarországra. Ettől azért még tartunk egy kicsit, és hát tartunk attól is, hogy adott esetben, hogyha a kereslet és a forgalom nem olyan mértékű, mint amilyen az elvárható lenne, és akadozik majd adott esetben a termelés, akkor nem kezdenek el a munkáltatók azon gondolkodni, hogy nyilvánvalóan egy csökkentett létszám is hozzájárulhat ahhoz, hogy adott esetben a vállalkozás a továbbiakban is fennmaradhasson.
Regionális összehasonlításban nagy különbségek vannak, akár Budapest és Nyugat-Magyarország, akár Nyugat- és Kelet-Magyarország között?
Most nem voltak olyan nagy különbségek egyébként, mint korábban, amikor ugye egyéb munkaerőpiaci folyamatokat vizsgáltunk, például keresleti vagy kínálati oldalról. Itt inkább ágazatok között voltak nagyon komoly különbségek. Azt kell egyébként ilyen esetben vizsgálnunk, hogy milyen létszámban vannak mikro- és kisvállalkozások az adott régióban. Így első körben nagyon jelentősen nőtt az álláskeresőknek a száma például Borsod megyében, ami egy szomorú tény, mert hát itt volt egyébként is ugye a legnehezebb az elhelyezkedéseknek a biztosítása a korábbi időszakban is. De ezzel szemben például a nyugati ország részben, Nyugat-Dunántúlon, ahol korábban a megelőző időszakban inkább a munkavállalók iránti kereslet volt jelentős, ott is nagyon komoly problémát és sejtörést okozott számunkra, hogy például az autóipari beszállító cégeknél foglalkoztatottak a létszámát meg tudjuk őrizni. A struktúra nagyon komolyan befolyásolta most ezt, és egy befolyásolta maga az ágazat is. Nem a földrajzi elhelyezkedés volt jelen esetben a mérvadó.
Nemrégiben a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumának ülésén szó volt a parlament elé került javaslatról, amely szerint lehetőség lenne a legfeljebb 24 havi munkaidőkeret elrendelésére miniszteri engedély alapján, amennyiben a beruházás megvalósítása nemzetgazdasági érdek. Kiket érinthetne ez a változás?
Hát azt gondolom, hogy az elején kell, hogy kezdjük ennek a javaslatnak az értékelését. Korábban az átmeneti szabályok között is lehetőség volt arra, hogy a munkáltató egy oldalon legfeljebb 24 havi munkaidő keretet rendeljen el. Ezzel a szabállyal sem tudtuk egyetérteni, hiszen a hatályos munkatörvénykönyve tartalmazza azt a kitételt, hogy legfeljebb 36 havi munkaidő keretet kollektív szerződés megállapodása alapján lehet elrendelni. Ráadásul ugye az uniós normákkal sem egyező maga a szabály. A mostani javaslat ezt annyiban változtatta meg, hogy legfeljebb 24 havi időtartamra biztosítaná miniszteri engedély alapján az új munkahelyteremtő beruházások esetében a keret alkalmazását. Itt nagyon komoly jogi aggályok is felmerültek, és hát felmerült az is, hogy maga a szabály miként és hogyan lesz alkalmazható, hiszen nem tekinthet el az alkalmazás során az úgynevezett 4 legfeljebb 6 napos referencia időszaktól sem a munkáltató. Így a gyakorlatban azt gondolom, hogy ez a szabály bármilyen formában is jelenik meg, nem váltja be majd a hozzáfűzött reményeket. Magát az eljárást is kifogásoltuk, hiszen a háromoldalú tripartit egyeztetés nélkül került be a parlament elé, gyakorlatilag a szociális partnerekkel, ideértve természetesen a munkáltatókat, és nem történt egyeztetés ebben a körben.
És a fórumon, illetve a fórum után kiadott közleményükben azt írták, hogy a jelenlegi helyzet még inkább megkívánná a felek megegyezésén, bizalmi viszonyán alapuló megállapodások meglétét országos és helyi szinten egyaránt. Ez a bizalmi viszony most mennyire erős? Ugye említette, hogy a járvány idején a szakszervezeteket is a korábbiaknál sokkal jobban bemondták a munkaadók a közös munkába a különböző rendelkezések kidolgozásában.
Igen, ez a bizalmi viszony, azt tapasztaljuk, hogy helyi szinten jelentősen megerősödött. Az országos érdekegyeztetésben is maga az érdekegyeztetés folyamata felélénkült. A versenyszféra konzultációs fórum a heti rendszerességgel ülésezik. Maga a fórum munkájában való részvétel is nagyon aktív egyébként a munkáltatók és a munkavállalói képviselők részéről is. Ezért is érthetetlen számunkra, hogy egy ilyen időszakban, ahol valóban egy bizalomra épülő és megállapodásokra épülő, mindenki által elfogadható és működőképes rendszer kidolgozása lenne a cél, miért kerülnek be mégis ilyen típusú javaslatok, amikor minden lehetőség megvolt arra, hogy ezt az egyeztetést előzetesen lefolytassuk, és hát nyilván a háttér gondolatokat, igényeket, elképzeléseket megismerhetik a felek.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!